Szakmai eltérés hivatását tekintve is történész, ám évek óta prózai szövegekkel jelentkezik, amelyeket olvashatunk kis példabeszédekként, novellákként, figyelmeztetésekként. Egyre radikálisabb a hangvétel, egyre metszőbb és fájóbb a humor, egyre keserűbbek a történetek. Konok Péternek ma jelenik meg a Történetek az Innen és Túlról című kötete. Arról kérdeztem, mi ez a radikalizmus, mi ez a keserűség?
Hát az, hogy keserűbb lett, azt alig, hanem jól érzed. Mondjuk az is benne van a pakliban, hogy ez egy sokkal szűkebb, ez egy egyéves merítés a szövegeimből. Az előző az egy ilyen hosszabb távú történet volt. És hát hogy mondjam, azóta valahogy így azért egy kicsit fokozódott a helyzet, és egyre kellemetlenebbé válik ez a világ, szóval tényleg nap mint nap jönnek olyan hírek, hogy az ember csak kapkodja a fejét, vagy igazából tényleg emelkedik a tűrés határa, és így valahogy beleszürkül, belefásul ebbe az egész történetbe. Tehát ugye ezt szavakba önteni, meg megfogalmazni azt, hogy mit ér ez az ember, ez óhatatlanul keserűbb, és hát azt nem tudom, hogy a radikalizmus egy szövegben mit jelent, én egyre kevésbé hiszek abban, hogy ennek jó vége lesz, és viszont félek a rossz végétől, alig hanem ez erősen érződik a szövegeken is.
Én arra gondolok, hogy szembesít, hogy eszenciális helyzeteket ragad meg, hogy nem ijed meg az iróniától, sőt nagyon sajátos módon használja, annak ellenére az, hogy az a tapasztalat, hogy az iróniát a mai olvasó és szöveghasználó nem feltétlenül érti.
Hát, hogy mondjam, az iróniát egyre, de ez egyrészt leválasztani a valóságunktól, de mondjuk ez általános. Valahol azért az irónia mégis akkor jó, ha félreérthető, és nem teljesen nyilvánvaló. Én tulajdonképpen valamilyen pervert módon mindig örülök annak, amikor az általam kreált álhíreket és teljesen abszurd és groteszk helyzeteket valóságosnak veszik, mert hát ezek tulajdonképpen valóságosak. Másrészt pedig, hát mondjuk az iróniának az a veszélye megvan, hogy enyhíti a dolgot. Tehát egyrészt én úgy gondolom, hogy bármiféle ilyen diktatórikus rendszernek, tulajdonképpen bármiféle rendszernek, ami magát roppant komolyan veszi, az ellen az irónia az elég komoly eszköz lehet, komoly fegyver lehet, mert a nevetségessé válás az minden diktatúrának nagyon kínos, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy ennek ilyen erős szelep hatása is van. Tehát ha valamin röhögünk, akkor ugyan félni is nehezebb tőle, és ez szerintem fontos, hogy ezektől ne féljünk a szó szoros értelmében, ne olyan értelemben féljünk tőlük, hogy ez visszaasson arra, hogy nem csinálunk semmit. Tehát hogy mondjam, ne a retorzióktól féljünk, hanem attól, amivé ezt tesz minket, viszont ugyanakkor meg könnyebbé teszi azt, hogy valamilyen módon kibéküljünk vele. Tehát így nagyon kétévű dolog tulajdonképpen az irónia, bár én képtelen vagyok, hogy mondjam, tulajdonképpen nem röhögni rajtuk, miközben dühöngök.
Az elmúlt években te voltál az a vicces fiú, akivel ha egyetértett az ember, ha nem, szerette az írásait olvasni, mert tényleg jókat lehetett rajta röhögni, mert izgalmas volt, mert újszerű és mégis ismerős, hiszen egy csomó jól ismert irodalmi formát, műfajt hasznosított újra, gondolt újra. Mára ez a vicces fiú jelleg, ez eltűnt, beleállsz olyan helyzetekbe, amelyekből nem lehet jól kijönni, vagy amely ellenszenvet válthat ki, megbontja a táborokat, megbontja a paneleket. Ezt érzed, ezt a pillanatot? És mivel mész bele? Dacsal, vagy azzal a reménnyel, hogy azért mégiscsak túl lehet ezen beszélni, és ki lehet alakítani valamilyen konszenzust?
Én, hogy mondjam, valamilyen szinten úgy gondolom, hogy persze lehet egy konszenzus, de abban, hogy ez a konszenzus ilyen értelemben kialakítható, abban nem igazán hiszek. Tehát én azt hiszem, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy nekem abból valahol már elegem lett, bár igazából ez nem feltétlenül rajtam múlik, vagy nem csak rajtam múlik, hogy mindenki így a saját szájíze szerint értelmezte ezt a dolgokat. Bármit, amit írtam, tulajdonképpen annak a fényében helyezett el valaki a saját polcára, most a virtuális polcról beszélek, tehát nem is könyvről vagy ilyesmiről, hogy az megfelele annak a politikai szimpátiának például, amit ő kialakít. És nekem igazából elég eltérő politikai szimpátiáim vannak, vagy inkább ellenszenveim vannak a dolgokkal kapcsolatban. Ezt azt hiszem egyre inkább, hogy mondjam, ahogy polarizálódik az egész társadalom tulajdonképpen, én megmondom a magamét, ezért egyre inkább úgy tűnik, hogy beleállok éles helyzetekben. Nem hiszem, hogy nekem ez valamilyen döntés volt. Hát, hogy mondjam, a szituáció szalad el, én meg így tényleg úgy érzem, hogy bizonyos szempontból maradtam, aki voltam. Az a vicces fiú dolog az engem már marhára idegesített, hogy így a képemre égett, de hát akkor úgy tudtam megnyilvánulni azokról a dolgokról. Most meg másként, és hogyha nem, valakinek nem a szája íze szerint írok, éppen az adott szája íze szerint, akkor persze elküld a francba, és ezek is egyre durvábbak és erőteljesebbek, de hát én is mindenkit elküldök a francba, aki nem a szám íze szerint működik, úgyhogy igazából szavam se lehet.
Te írsz, jelen vagy a Facebookon, ezeknek a szövegeknek a jellemzője, hogy valamilyen módon ott születnek, vagy annak a térnek születnek, és onnan válnak le, és válnak könyvé. Én ezt a könyvet sokkal inkább könyvnek érzem, mint az előzőt. Nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos a részedről, vagy mennyire készültél erre. De hát mégiscsak adott ez a szerep, amivel beül az ember egy tévéstúdióba, vagy ráül egy rádióhullámra. Mennyire érzel kényszert, vagy kényszereket, hogy tól afelé, hogy elmond a véleményedet, hogy hogy mondd el a véleményedet. Mennyire lehet ebben a most körülötted és sok publicista és közszereplő körül kialakuló performanceban megőrizni az autonómiádat?
Hát, hogy kényszer, az teljesen egyértelmű, de ez a személyes kényszer is, alig hanem valamilyen szinte politikai kényszer is, és a kettő azért a maga módján összefügg. Én egyszerűen, hogy mondjam, felkelek, megiszom a kávémat, vagy még meg se iszom a kávémat, szembesülök mondjuk azzal, hogy mi történt, akkor az elindít valamit, azt muszáj leírnom, mert ha nem írom le, akkor székrekedésem lesz, vagy fejfájásom, vagy bármim, tehát így ki kell adni. Ez egyébként mindig is így volt, és igen, tehát hogy ez szerepként, ez a megmondó ember szerep, vagy véleményvezér, gyűlölöm ezeket a szavakat, egyébként ezek szerintem borzalmasak, a véleményvezér talán még rosszabb, mint a megmondó ember, hogy ezek mennyire határozzák meg aztán, hogy az ember hogy működik. Én, hogy mondjam, tudatosan igyekeznék azon, vagy igyekszem azon, próbálkozom azzal, hogy ez a lehető legkevésbé hason arra, hogy mit írok, mit mondok, mit csinálok. Ugyanakkor meg hát persze az ember tisztában van azzal, hogy ez valamilyen szinte hiába való igyekezet, hiszen ezek olyan mechanizmusok és olyan szükségszerűségek, amire így az ember rátolódik, meg rá is tolják, tehát azért ez a szerep, ez egy ilyen marketing szerep is, sőt, tehát ez a szerep egy olyan dolog, amit ki lehet aknázni, most nem így személyesen nekem is nyilván, de hogy ez ennek van eladható verziója is, és felhasználható, és az tulajdonképpen mozgósítható ebben az egész játszmában, ami itt van, úgyhogy folyamatosan abban pilinckázom, persze, egyébként szerintem mindenki, aki ír és megnyilvánul, amiről már az előbb is beszéltem, erről a dilemáról, hogy miközben az ember úgy érzi, hogy valahol feszegeti a dolgokat, feszegeti a határokat, egy kicsit bont ezen az épületen, aközben maga ez a tevékenység, és maga ez a szerep, maga ez a pozíció, maga ez a hósíti is egyben a rendszert. És hát nem tudom, tehát igazából én nem mondom, hogy megtaláltam volna bármiféle ilyen helyes arányt ebben az egészben, vagy hogy egyáltalán megtalálható-e. Tehát részei vagyunk a rendszernek a kritikánkkal is, még akkor is, hogyha ez a kritika úgymond radikális, de ugyanakkor meghallgatni nem lehet. Szóval persze ez egy állandó ilyen kilálás azon, hogy ez hogy megy, és tulajdonképpen, hogyha azt mondod, és egyébként valahogy én is úgy érzem, hogy ez egy ilyen szorosabb szöveg, vagy szorosabb könyv, ha úgy tetszik, mondom, ez részben azért az időkeret miatt is van, de akkor pont ez a fajta dilemmázás teszi talán a szövegeket szövegebbekké ilyen értelemben.
A napokban volt egy kerekasztal beszélgetés Kolozsváron, ahol ismert magyarországi és erdélyi írók, publicisták voltak jelen. Erről megjelent egy hosszas beszámoló a Transindexen. Vér, nemzet, valamilyen tematika körül folyt a beszélgetés, és aztán a tudósítás kapcsán indult el egy beszélgetés arról, hogy mennyire kényszerül rá arra az, aki nyilvánosan megszólal, hogy kiszolgálja a közönsége igényét, és nem feltétlenül abban, hogy azt mondja, amit hallani akar, hanem hogy úgy mondja, hogy szórakoztasson, hogy vicces legyen, vagy nagyszájú, vagy durva legyen, vagy hogy van-e eszköz ahhoz, és én a te könyvedet olvasva úgy érzem, hogy van, hogy kimozdítsd a berögződéseiről, a megrögződéseiből a hallgatóságodat, és valami olyasmiről beszélj, és úgy beszélj, amit ő nem vár, vagy nem is akar, vagy amihez nem gondolná azt, hogy tapsolni fog.
Erre más nem tudok mondani, mint hogy nyilván az emberben egyrészt van egy ilyen, ha úgy tetszik, tudattalan vagy tudatalatti késztetés, persze, hogy tetszen. A hülyeség lenne tagadni, hogy az ember szereti azt, hogyha valamilyen szinten népszerű, és örülnek annak, amit ír, és pozitív visszajelzések érkeznek, de én erre megpróbálok, megmondom őszintén, tudatosan semmi esetre se törekedni, olyan értelemben nem, hogy nem tudom, tehát ha írok valamit, akkor éppen és ott akkor, és tulajdonképpen ez ilyen szempontból egyszerűbbé teszi, hogy ezek a maguk módján spontán dolgok, tehát spontán reakciók. Igazából ilyen felhördülések, dühök, hasonlók. Ritka az, amikor leülök szintetizálni valamit, pedig hát tulajdonképpen ez lenne a szakmám. Az megint más, mert akkor meg valamilyen, hogy mondjam, szakmai alapon azt mondhatom magamnak, hogy történészként, vagy mondjuk mit én vagy társadalom elemzőként, jó, azért kicsit nagy szavak lennének ezekre a szövegekre, de hogy így nem érdekel a közönség véleménye, hiszen alapvetően látok valamit, és akkor azt le akarom írni. De pont azért, mivel hogy tényleg az ember azt mondja, ú, a rohadt életben, tehát ezt meg kell írnom, megjelenik a szöveg az agyamban, leírom, nem próbálok nem foglalkozni azzal, hogy ez népszerű, vagy nem népszerű gondolat, és egyébként jellemző módon azok a szövegek, amiket én fontosabbnak tartok, vagy amiket igazán szeretek, azok általában nem a népszerű szövegeim közé tartoznak. Tehát, hogy ami csak egy ilyen gyors indulati megjelenítése mondjuk a reggeli állapotnak, már nem az enyémnek, vagy az enyémnek is, de az enyémnek ebben az egész rendszerben, általában azok a népszerűbbek, azok terjednek el az interneten, azok váltanak ki nagyobb érdeklődést. Amikor meg úgy gondolom, hogy most akkor komolyabban egy kicsit hozzáfogok a dologhoz, az óhatatlanul egyébként kisebb izgalmat és érdeklődést vár ki, de én nagyon szeretem a negatív visszajelzéseket is, megmondom őszintén, még hogyha néha törlöm is őket a francba.
Valami ilyesmit mondtál, hogy ha az ember felszínes, akkor nagyobb hatást ér el. Most a kérdés az, hogy te, aki politikai aktivitást is vállalsz, és elmész tüntetésre, és szívesen beszélsz arról, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy minden lehetőséget megragadsz azzal kapcsolatban, hogy elmond a jövő évi magyarországi választásokkal kapcsolatban, hogy bojkott. Szóval azt gondolom, hogy neked azért a szöveg az egy aktus is, a részvételnek egy formája.
Hogyne, ez teljesen így van. Tehát így most az például teljesen tudatos, hogy az utóbbi pár hónapban, hogyha a írok, akkor elég gyakran próbálom kivezetni arra, hogy igen, bojkottot várok, és így úgy gondolom, hogy ezt az egész szisztémát olyan módon kell tagadni, hogy nem veszünk részt a hitelesítésében, és nem veszünk részt abban az aktusban, ami tulajdonképpen egy kvázi elfogadható demokráciává tupíroz egy diktatúrát. Igen, hát a szöveg az eszköz, majdnem azt mondtam, hogy fegyver, azért nem mondom, mert egyrészt annyira nem vagyok oda a fegyverekért, másrészt pedig egy kicsit nagy zolónak érezném, hogyha azt mondanám, hogy az én szövegeim azok fegyverként használhatók, de mindenképpen eszköz, persze.
Melyek voltak azok a szövegek, amiket te úgy éreztél, hogy igen, ez az, ami nem biztos, hogy behozza a lájkokat. Én szeretném hinni, hogy téged ez nem érdekel, én így olvaslak, de hogy ez el fog működni. Ez működni fog, ez a szöveg, és lehet, hogy nem most fog élessé válni, élesítődni, hanem egy kicsit később, de hogy ez az a pillanat, ez az a téma, ez az a helyzet, ez az a karakter, aminek benne kell lennie a közbeszédünkben és a kötetemben.
Hát igazán egyetlen olyan szöveg volt tulajdonképpen, ami így eredetileg nem került volna bele a válogatásba, és mégis úgy gondoltam, hogy lényeges, és így meggyőztem a szerkesztőt arról, mondjuk szerencsére könnyű volt meggyőzni, hogy ezt szeretném bele, ez egy kicsit ilyen tudományoskodó, meg elméletieskedő, és kicsit hosszabb szöveg a kötetnek eléggé a végén, ami a középkor címet viseli, amivel próbálom így elemezni azt, hogy mi ez, amiben élünk gondolatilag, mik ezek a patternek, amiket használ, hogy hogyan válik a premodern díszletekre felépített posztmodern diktatúra tulajdonképpen a maga módján belsőleg támadhatatlanná, és kritizálhatatlanná, mert hogyan teszi magát a kritikát is, amiről beszéltünk tulajdonképpen, amiről végig beszélünk a saját részévé és idézőjellé, és próbáltam egy kicsit azon töprengeni, hogy milyen módszerekkel, vagy milyen eszközökkel lehetne ez ellen fellépni. Persze válaszokat én igazából azért is nem adok, mert nem tudom őket, meg azért is, mert szerintem a válaszokat nem úgy kell megadni, hogy azokat a válaszokat elfogadni vagy elvetni lehessen. Tehát ez nem egy nemzeti konzultáció, ahogy a kérdésben benne van a válasz, és igent vagy nemet lehet már elmondani, de úgy gondolom, hogy az ilyen szövegek például, amiket én fontosabbnak tartok azokból, amiket írok, vagy olyannak tartok, amit így jobban örülök, hogy elolvasnak sokan.
Merre felé halad az, ahogyan te írsz? Ezek az elemző, belemerülő, hosszabb szövegek jönnek-e, fognak-e tovább érni, és van-e valami esélyük? Én azt látom, hogy van. És nagyon fontosak ezek a kávé alátét szösszenetek, amiket te nagyon ügyes formával, nagyon lendületesen írsz, és kedves színfoltjaivé válnak a mindennapi olvasásnak, de hogy ez a típusú aláásó szöveg, alá merítő szöveg, ez hosszú távon ez aktívabb, reaktívabb.
Igen, pontosan így gondolom, és én is ebbe az irányba igyekszem elvinni magamat, illetve hát most olyasmin dolgozom, ami ilyen szempontból összefüggőbb és általánosabb és nagyobb lélegzetű. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de persze úgy gondolom, hogy ezeknek van jelentősége. Ezt nem tudom, ez nem nekem, nem az én tisztem eldönteni, ráadásul fogalmam sincs, hogy van-e jelentősége. Ha biztos lennék benne, akkor valószínűleg a szövegek sem ilyenek lennének, és sokkal bosszantóbbak lennének abból az értelemben, hogy nagyképűbb, és nem is tudom, ilyen önhittebb dolgok lennének, pedig azért önhittség az most sem hiányzik belőlük, meg a mindent tuti megmondásnak az igénye, ez sajnos bennem van. De hogy persze ebbe az irányba szeretném elvinni, és talán ez a kötet azért is lett, mondom, én is úgy érzem, hogy egy kicsit ilyen egységesebb, vagy szövegszerűbb, mert ebben arányában azt hiszem már több ilyen került bele.
Veled többször sétáltam az elmúlt egy évben Budapesten, nem volt olyan alkalom, hogy valaki ne állítson meg, ne mondja azt, hogy olvas, hogy követ. Biztos vagyok benne, hogy az első kötetnek is megvan a maga olvasó közössége, és ez hoz a második kötetnek is olvasókat, meg hát a Facebookodnak is megvan az olvasó közössége. Mit mondasz azoknak, akik az eddigiek ismeretében várják a kötetet, hogy mire készüljenek, hogy fogjanak neki olvasni?
Hát szerintem készüljenek arra, hogy hasonlót fognak olvasni, mint az előző volt, és gondoljanak bele abba, hogy ők most az egy évvel ezelőttihez, vagy a másfél évvel ezelőttihez képest hogy érzik magukat, és próbálják elképzelni, hogy az a hasonló az azért arra reagál, tehát hogy igen, a hozzáállás alapvetően mégiscsak hasonló, a szövegek karaktere az tulajdonképpen szintén hasonló, de azért ez az elmúlt egy évünknek is egy krónikája, és az elmúlt egy évünk mindig mostanában szarabb, mint az előző, és ugye várhatjuk, hogy a következők pedig meg még rosszabbak lesznek. Egyfajta folyamatot képzeljenek el, amiben ők vannak jelen, és mondjuk ezt rajtam szűrik át éppen.
Ez a jelenlét, ez a Facebookon követhető is. Van-e kedvenc kommentelőd, vagy elvárásod azzal kapcsolatban, hogy ki hogy reagáljon ezekre a szövegekre? Vagy olyan szöveg, ami reakcióként született?
Olyan szöveg, ami reakcióként született, olyan tulajdonképpen rengeteg van. Tehát én azért azzal hízelgek magamnak, hogy ezek a szövegek valamilyen módon egyfajta diskurzus része is, amiben persze én valami mester narratívát csinálok, tehát mivel hogy én szabályozom a diskurzust részben, ezért én szabom meg, hogy milyen irányba menjen, de ezek reakciók és ellenreakciók, és ilyen értelemben pingpong játszma, tehát így, még hogyha nekem nagyobb is az ütőm, mert tényleg azért pusztán csak azért, mert én ülök ezen a végén a számítógépnek. Igen, vannak kedvenc kommentelőim is, de ezt most nyilván nem fogja az ember feltárni, hogy kik a kedvenc kommentelőim. Általában azért én azt szeretem, hogyha mondjuk nem vigyorgó kiskutyás matricát kapok, vagy nem ilyen rövid félmondatos lelkendezést, hanem mondjuk, hogyha valaki vitatkozik, bizonyos határig, a bizonyos határig nem a vitára vonatkozik, hanem a vita eszközkészletére, tehát én abban meglehetősen egyértelmű vagyok, ezt így néha le is szögezem, és így csinálom is, hogy rasszista, szexista, homofób, hasonló beszólásokat nem tűrök el, és azokat azonnal törlöm és tiltom, de hogy Igen, én azt szeretem, hogyha kibontakozik valami vita. Na, egyébként nem gyakori az, hogy valóban normális és jó viták bontakozzanak ki a Facebookon általában, most nem is a saját posztjaimról beszélek, de hát igazából, hogy mondjam, ha lenne értelme ennek az egész Facebook dolognak, meg lenne értelme annak, hogy ilyen módon, egy ilyen kevésbé centralizált módon kommunikálunk egymásnak, és szerintem ennek lenne értelme, akkor pont ezek a viták lennének az értelmei, úgyhogy úgy tetszik, én azt szeretem, hogyha szép, kifejtő kommentek vannak, vagy indulatosak, amik valamilyen módon vitába szállnak, és nem pusztán azt a reakciót adják, hogy veled vagyunk Vietnám, tehát hogy nem a puszta egyetértés ilyen aktusai, vagy nem a puszta elutasítás aktusai, hogy ellened vagyunk Vietnám, hanem valamilyen módon hozzájárulnak ehhez a párbeszédhez.
Mindenkinek akkora ütője van a kezébe, amekkorát akar, és amekkorát el tud bírni. És sok-sok vége van az internetnek. Van, amire reagálni. November 28-án mutatják be Konok Péter új könyvét. Olvassák és reagáljanak rá. Péter, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm. Szia.